Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Keresztény testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén fennállva a 77. Zsoltárnak az első versét énekeljük. A 77. Zsoltárnak az első verse így kezdődik: az Istenhez az én szómat. Foglalva, hallgassuk meg református hitvallásunknak, a Heidelbergi KT-nak a mai úrnapjára eső kérdésfeleleteit.
Áldás békesség! 19. úrnapja kérdéseit hallgassuk meg, testvérek. 50. kérdés. Miért teszed hozzá, ül a mindenható Atya Istennek jobbján? Krisztus azért ment fel a mennybe, hogy nyilvánvalóvá legyen, ő az Anya Szent Egyház feje, aki által az Atya mindeneket kormányoz. 51. kérdés. Mit használ nekünk Krisztusnak, a mi fejünknek ez a dicsősége? Először azt, hogy Szent Lelke által mi belénk tagjaiba mennyei ajándékokat áraszt. Másodszor, hogy hatalmával minden ellenség ellen oltalmaz és megtart minket. 52. kérdés. Miféle vigasztalásod van abból, hogy Krisztus eljön ítélni élőket és holtakat? Az, hogy minden háborúságom és üldöztetésem közepette, fölemelt fővel várom a mennyből azt a bírót, aki azelőtt értem, Isten ítélőszéke előtt állt, és rólam minden kárhoztatást elvett. Hogy ő minden ellenségét, akik nekem is ellenségeim, örök kárhozatra veti, engem pedig az ő többi választottaival együtt a mennyei örömbe és dicsőségbe önmagához átvisz.
A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Keresztény testvéreim, Istennek igéjére figyeljünk, amint megírva találjuk azt az apostolok cselekedeteiről írott könyv 10. részében, a 17. verssel kezdődően a 23. versig. Amint pedig Péter azon tűnődött magában, hogy mi lehet az a látomás, amelyet látott, azok a férfiak, akiket Kornélius küldött, Simon háza után kérdezősködve megálltak a kapu előtt, és bekiáltva érdeklődtek, hogy ott van-e a szálláson Simon, akit Péternek is hívnak. Amíg Péter a látomásról elmélkedett, ezt mondta neki a lélek: ime, három férfi keres téged, kelj fel, menj le, és eredj el velük, semmit ne tétovázz, mert én küldtem őket. Péter tehát lement a férfiakhoz, és így szólt hozzájuk: ime, én vagyok az, akit kerestek, milyen ügyben jártok itt? Azok így feleltek: Kornélius százados, igaz és istenfélő ember, aki mellett bizonyságot tesz az egész zsidó nép. Egy szent angyaltól azt az utasítást kapta, hogy hívasson téged a házába, és hallgassa meg, amit te mondasz. Erre Péter behívta, és vendégül látta őket. Másnap aztán velük együtt útra kelt, és a Joppéi testvérek közül is vele tartottak néhányan. Hallottuk Isten igéjét, válaszoljunk megszólítására imádságban. Urunk Istenünk, mennyei édesatyánk a Jézus Krisztus által. Neked köszönjük meg ezt a mai vasárnapot is. Köszönjük, Urunk, hogy napjainkhoz napokat toldasz, és minden nap egy új lehetőség. Nem csak arra, hogy tegyünk valamit, hanem arra, hogy újra megéljük a veled való közösséget. Köszönjük, hogy te mindig kész vagy erre. Kész vagy arra, hogy megszólítsál bennünket, arra, hogy figyeljél ránk, meghallgassad az imádságainkat, megértsed azokat akkor is, ha nem tudjuk szépen, kerek mondatokban mondani, hanem csak úgy, ahogyan a szánkra jön. Köszönjük, hogy érted a szavainkat mindig, kimondva, kimondatlanul, érted, ismered a mi lelkünknek a vágyakozását, köszönjük, hogy tudod, mire van szükségünk. Urunk Istenünk, hálát adunk a te igédért, amelyet kijelentettél, hogy megismerjünk téged, és hogy a te társad legyünk ebben a világban. Köszönjük, hogy Jézus Krisztus által megváltottál bennünket, hogy örök életet ajándékozzál nekünk. Megvalljuk előtted azt is, valóban igaz, nem követtük mindig mindenben azt a javallást, amit elénk adtál. Megvalljuk előtted a hűtlenségünket, álhatatlanságunkat, megvalljuk előtted azokat a bűnöket, amelyekben nem voltunk méltóak a te szeretetedre és a kegyelmedre. De köszönjük, hogy te vagy az, aki elhívtál, te vagy az, aki meg tudsz bennünket tartani, és te vagy az, aki megőrzöl minket minden körülmények között. Kérünk, hogy adjál nekünk halló füleket, hogy halljuk és értsük a te szent igédet, és add a te szent lelkedet, hogy mindannyiunkhoz eljusson a te üzeneted. Kérünk, Jézus Krisztusért, Atyánk, áld meg, szenteld meg a mi Isten tiszteletünket. Amen. Isten igéjére, Isten igéjének a hirdetésére készülve a 152. dicséretünket énekeljük. A 152. dicséret így kezdődik: Szent Isten, noha néked az egek ülőszéked.
Thank you.
Kedves testvérek, Istennek az a szent igéje, amelynek alapján közöttetek, szent lelkének segítségül hívásával és várásával az ő üzenetét hirdetni kívánom. Megvan írva az apostolok cselekedeteiről írott könyv 10. részében, a történetben, de nem a felolvasott szakaszban, hanem azután. Erre Péter beszélni kezdett, és ezt mondta: most kezdem igazán megérteni, hogy nem személyválogató az Isten, hanem minden nép között kedves előtte, aki féli őt és igazságot cselekszik. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban, amikor emlékezni kell valamire, akkor megpróbálunk olyan módon emlékezni, hogy az igazán fontos dolgokra jobban emlékezzünk. Itt vagyunk a érettséginek a forgatagában, már a nagy részén túl, és bizony nagy feladat volt, hogy az érettségizők, meg most is nagy feladat arra emlékezzenek, amire kell, az igazán fontos dolgokra. Sajnos az emlékezetünk érettségikor, vizsgákor, egyebekkor gyakran elég szelektív, és nem mindig az jut eszünkbe, ami a legjobban kellene, és ilyenkor erősen kell koncentrálni, hogy így történjen. Valójában nagyon is jól működik, csak nem mindig érti meg, hogy nekünk mit kell megjegyeznünk, az emlékezetünk, és valahogy rá kell venni, hogy mégis megmaradjon bennünk. Hiszen az igazán fontos dolgok, azok megmaradnak. Amit úgy gondolunk, amit úgy érzünk, amik igazán fontosak, emlékek, történetek, azok ott maradnak az életünkben, ott maradnak meghatározó módon, tudjuk előidézni újra és újra. Azért mondtam ezt el, mert ez a történet, ami itt van előttünk, igazából nem is tudtam elolvasni. Túl hosszú lett volna Péter és Kornéliusznak a találkozását. Viszont, hogyha a testvérek olvassák velünk a kalauz szerint, vagy otthon majd kinyitják a 10. részt, az apostolok cselekedeteinek a 10. részét, azt fogják látni, hogy nagyon pontosan van minden leírva. Ebben a történetben nagyon pontosan vannak leírva az események, egészen részletesen. Látszik, hogy a leírója határozottan igyekezett azon, hogy ami fontos, az minden benne legyen, nincsen összesűrítve, hanem nagyon szépen minden részletre kiterjedően van előadva ez a történet. Mivel ilyen részletes és ilyen hosszú, nem is fért bele abba, hogy az egészet elolvassuk, hanem csak egy kis részt sikerült ebből elolvasni. Bizonyára azért volt annyira fontos, hogy minden részletét az eseményeknek leírjanak, egyébként is Lukács, aki az apostolok cselekedeteinek a szerzője, azt ígéri már az evangéliumnál is, hogy mindennek pontosan utána jár, tehát ez az ő munkamódszere egyébként is, de ebben az esetben különösen is fontos, hiszen egy nagy fordulóponthoz érkezik a kereszténységnek a története, és persze most úgy fog tűnni, mintha ez olyan magától értetődő lenne, de aztán remélem meg tudjuk érteni, hogy ami így utólag úgy tűnik, az nem biztos, hogy akkor is. Mert hogy a felolvasott textusból, rövidebb szakaszból egyértelművé válik a dolog titka, Péter megérti, hogy bizony nem csak a zsidók lehetnek Jézus hívők, hanem az örök élet adatik a pogányoknak is. Hát ez olyan egyszerű a mi számunkra, és olyan magától értetődő, hiszen hát mi magunk is tudjuk ezt, ismerjük ezt, hogy az örök élet az mindenkinek van. Tudjuk, hogy minden nemzetségből gyűjti össze Isten azokat, akiket kiválaszt, minden fajta emberből, nincsen különbségtétel ember és ember között, semmiféle különbségtétel, sem nemre, sem társadalmi pozícióra, még abban a tekintetben sincsen, hogy ki az, aki okosabb vagy képzettebb, az nem biztos, hogy hívőbb, egyáltalán nem. Lehet, hogy valaki kitűnő képzettséggel rendelkezik, talán még ilyen drö betűket is tud odaírni a neve elé, mégis teljesen tájékozatlan abban a kérdésben, amit mi itt tudunk, ugye? Hát nagyon sokan vannak sajnos ilyenek a magyar társadalomban is, köszönhetően egy hosszú időszaknak, amikor ugyan a képzéshez hozzá lehetett jutni, de hozzá társították az ideológiai képzést is. Az meg hát olyan volt, amilyen nem a valóságot mutatta be, mondjuk így finoman szólva. Szóval nem biztos, hogy valaki attól, hogy akadémikus, attól még érti az Istennek az igéjét. Lehet, hogy egy egyszerű ember, találkoztam olyan egyszerű emberekkel Somogyban is, meg Mezőtúron is, akiknek nem volt nagy iskolai végzettségük, mégis meg tudták élni a hitüket, nem is akárhogyan, példaértékűen. Szóval mindenkinek szól az evangélium, a legnagyobb és a legcsodálatosabb ebben az egészben, hogy még nekem is mindenki elmondhatja magáról, hogy még engem is képes az Úristen megszólítani az ő szeretetével, mert hát ez egy külön csoda, hogy bennünket megszólított és elhívott. Szóval olyan magától értetődik, hogy ez mindenkié, azonban akkor ott nem volt ilyen magától értetődő Péter számára. Kicsit olyan ez, mint én nagyon szeretem a történelmet, és gyakran előfordul, hogy belenézek beszélgetésekbe arról, ami történt. Mondjuk Magyarország történelme a 20. században, és mindenki nagyon okos dolgokat tud így utólag mondani, és nagyon úgy tűnik, hogy meg tudja mondani, hogy mit kellett volna tenni így utólag, bár szerintem így utólag se lehet ebben igazán okosnak lenni, gondolom én, de hát mi is így utólag okoskodhatunk, de próbáljuk először megérteni Péternek a problémáját. Hol tartunk? Ott tartunk, hogy mi még nem, de a tanítványok már túl vannak azon, hogy Jézus a mennybe ment. Mi majd csütörtökön fogunk erre emlékezni az üdv történeti sorrendben ebben az esztendőben, de ők már ezzel messze túl vannak a pünkösdön. Létrejött az első keresztény gyülekezet Jeruzsálemben, amelyet az apostolok vezetnek. Igen, még nem hívják kereszténynek, még itt se hívják, tudom, bocsánat, hadd mondjam így. Szóval létrejött az első közösség, amely Jézus nevét segítségül hívja, az úgynevezett ősgyülekezet, és aztán utána megvannak az első összecsattanások is, ugyanazzal a hatalommal, amely Jézust elítélte, az első fenyegetések, aztán van belső konfliktus, aminek a következménye, hogy a görög nyelvűek között a 7 görög nyelvű zsidó lesz az, aki a diakóniai szolgálatot vezeti, lélekkel telve a vezetőjük István, aki nem csak ezzel foglalkozik, hanem hirdeti az igét is, más görög nyelvű zsidókkal vitába keveredik, és végső soron ezért meg is kövezik. És utána szét kell menni, menekülni kell, de ennek is lesz jó eredménye, hiszen még egy etióp kincstárnokhoz is eljut az evangélium, sőt, nem csak hozzá, hanem másokat is megérint, sőt, magát, Sault is, a későbbi Pál apostolt is, ennek a nyomán, most nem mondom el a történetet, de akik el tudják olvasni, nézzék meg, ennek a nyomán szólítja meg az Isten ennek az eseménynek a sodrásában. És így kerül Joppéba Péter, kérdések, oda kell mennie, már mindenféle ügyek vannak, nem csak Jeruzsálemben, hanem másutt is, mint a legtekintélyesebb vezetőnek, apostolnak foglalkoznia kell különböző kérdésekkel. És itt játszódik ez az érdekes helyzet. Cézáreában él egy férfi, akit Cornéliusnak neveznek. Azt tudjuk róla, hogy az itáliai csapat századosa, nagyjából a mai századosnak felel meg, van itt katona, és tévedek, akkor bocsánat, de nagyjából a mai századosnak felel meg, 100 embert vezet, 6 ilyen század egy nagyobb osztag, és hogyha abból volt 10, az már egy egész légió. Tehát egy elég komoly beosztás volt ez a százados, és tudjuk, hogy a római katonák, a derékhad az a gyalogságból állt, és Izrael római birodalomnak a része, és ott állomásozott ez az idegen haderő. nekünk is vannak erről tapasztalataink, milyen az, amikor idegen haderő állomásozik az országban úgy, hogy igazából nem is hívtuk őket, de ez messzire vezetne. Ők se nagyon szerették a rómaiakat, azért ezt talán erre elég, hogy jobban értsük, ők se nagyon szerették a rómaiakat, de ez az ember kivétel volt. Ez a Cornelius egy kivétel volt, mert ugyan volt egy nagy szakadék a zsidók és a minden nem zsidók között, ők meglehetősen elzárkóztak, és nem tartottak kapcsolatot, ugye a történetből is kiderül, hogy nem szabad belépni egy olyan embernek a házába, aki nem zsidó, mert attól akár tisztátalan is lehet valaki. Tehát egy csomó ilyen szabály volt, amelyet így éltek meg, de ez az ember másmilyen volt. És végül is csodák kísérik végig a történetet, mert Cornelius lát egy látomást, és ebben a látomásban azt mondja neki az angyal, hogy küldj embereket Joppéba, és Simont, akit Péternek is hívnak, hozd ide, hívasd ide, és majd ő megmondja, hogy mit kell tenned, megtanít arra, amire kell. Ez egy istenfélő ember, de nem ismeri még, nem tudja mindazt, ami következik, nem ismeri úgy az evangéliumot, de az Isten szeretné, hogyha megismerné, és ehhez Pétert akarja használni. Péter azonban mindamellett, hogy ő valóban hívő ember, terve van lélekkel, rámeri bízni Jézus az egész üzenetet, tehát nem csak azt bízza rá, mondjuk így, hogy a jeruzsálemi gyülekezetet vezesse, hanem hogy gondoskodjon arról, hogy ez a tanúságtétel, amit a mennybe menetelekkor mondt, az mindenkihez eljusson, azért mégiscsak ember. Mégiscsak ember, és az első gyülekezet úgy is indul el, hogy alapvetően zsidókból áll, legfeljebb prozelitákból, és ez az első gyülekezet kezdetben úgy néz ki, mint egy, bocsánat a kifejezésért, egy zsidó szekta, egy zsidó irányzat. A zsidóságon belül többféle irányzat volt akkor is, és ez volt az egyik. És hogyha ez a helyzet nem változik, akkor így is maradt volna. De az Istennek nem ez volt a terve, hogy így is maradjon, hanem az volt a terve, el is mondja Jézus, majd fogjuk hallani csütörtökön, lesztek tanúim Jeruzsálemben, Judeában, Samáriában, egészen a föld végső határáig. Istennek az volt a terve, hogy ne csak a zsidók, ne csak Izraelben, hanem mások is megismerjék az örömhírt, az evangéliumot. Hogyha kicsit ki akarjuk tárni ezt, akkor az volt a terve, kedves testvérek, hogy mi, akik itt vagyunk, halljunk az Úr Jézusról, és hogy örök életet nyerjünk. Istennek a tervébe már akkor benne volt, és ezt a történetet szabad kicsit így is nézni, hogy értünk is történt, miattunk is történik ez a találkozás. Egy nagyon furcsa látomást lát Péter is, imádkozik, ugye Péter imádkozik fönt a tetőn, és leereszkednek valamiben olyan állatok, csúszómászók, négylábú és egyéb állatok, amelyek a zsidók számára tilos ételként vannak számon tartva. Tehát van egy csomó étel, amit nem ehetnek a törvények szerint. Tudjuk, hogy ezek a szabályok ránk már nem vonatkoznak, de Péter és az akkori tanítványok ugyanúgy megtartották ezeket a szabályokat, törvényeket, mint ahogy a többi zsidó is, tehát ez nem vált akkor még ilyen módon külön. És azt a parancsot kapja többször Péter, hogy ölje meg, nyilván nem élve eszi meg, és egyen belőle. És Péter tiltakozik, hogy nem vagyok hajlandó, hát ezt nem szabad. És több ízben megtörténik, és aztán felemeltetik az égbe, aztán újra le, és hát Péter nem érti. Ezen elmélkedik, ezen az egész történeten, amikor megérkeznek Cornelius küldöttei, és arra kérik, hogy menjen el. És akkor elmegy Péter Cornéliushoz, és akkor hangzik el utána a vele való találkozásban, amikor elmesélik kölcsönösen egymásnak azt, amit láttak, most kezdem igazán megérteni, hogy nem személyválogató az Isten, hanem minden nép között kedves előtte, aki féli őt és igazságot cselekszik. Magyarán az történik, hogy Isten előkészíti ebben a látomásban Pétert is arra, hogy Cornéliust, aki nem zsidó, fogadja el. Egy nagy lépés ez, hogy a zsidóság soraiból a kereszténység kilép, és elindul, hogy ne csak az üzenet, az evangélium, hogy ne csak egy szűk körnek, hanem mindenkinek jelentse az új életet, a megújulást, az örök életet, az új szövetség részességét, az Istennel való közösséget. Mondom, kicsit ugyan így utólag, hogy hát ez magától értetődik, Péter számára azonban nem értetődik magától. Nem értetődik magától, hiszen ő egy olyan kultúrában nőtt fel, amely 1000 éven keresztül megtanulta és gyakorolta, hogy ők Istennek a népe. És nem erre az időre már nem is jellemző az, hogy ezt nagyon tovább akarják adni, hanem jól körül van bástyázva, meg van védve az, hogy hogyan kell megélni a hitet. Megvannak a szokások. Megvan az a szokás, ahogyan ők gondolkodnak a világról, elfogadják a többieket is, de megmaradnak ezek között a szokások között. És ahhoz, hogy az evangélium tovább lépjen, hogy merjék ezt hirdetni, és majd el tudja fogadni Péter is, kicsit előre tekintve, azt, amikor Pál apostolnak a munkája nyomán tömegesen térnek majd meg pogányok, ahhoz ez a felkészítés, ez szükséges. Nem mindig tudjuk, hogy mire tanít bennünket az Isten. Isten tanít bennünket, tanít, hogy jobban értsük őt. Mindig tanít, vezet bennünket. Pétert is tanítja itt az Isten. Péter egy olyan ember, aki egy hívő ember. Hívő ember zsidóként is, és hívő ember Jézus követőjeként, Krisztus hívő is. Amikor találkozik Jézussal, legelőször egy halászáskor, egy halászatkor, a csodálatos halfogás történetében, rögtön felismeri Jézusban azt, aki egészen más, mint az összes többi proféta, azt mondja neki, menj el tőlem, bűnös ember vagyok. Még önismerete is van. Még azt is tudja, hogy ő milyen helyzetben van, ezzel is tisztában van. De Péter az, aki kimondja majd azt, hát ugye majd ez a halászáshoz képest, majd a mostani történetünkhöz képest meg már megtörtént, hogy te vagy a Krisztus, az élő Isten fia, először Jézusról vallást tesz arról, hogy ő a Messiás. Szóval ez a Péter egy valóban hívő ember, de mégis problémát okoz neki az, hogy elfogadja azokat, akik nem zsidók, elfogadja őket is ugyanolyan hívőnek. És ez a probléma, ez nem egy kicsi probléma, ez egy óriási probléma. De Isten foglalkozik vele, nem ítéli el, nem mond le róla, hanem segíteni akar neki abban, hogy megértse azt, hogy ez az evangélium, ez az örömhír, ez túl fog lépni Izrael keretei közül, és hogy neki ezt el kell fogadnia, és támogatnia kell. És mindenki lehet hívő, mindenki megkeresztelkedhet, és mindenki megkaphatja a Szentléleknek az ajándékát. Nem egy kis feladat Péter számára, de Isten tanítja és készíti őt, hogy képes legyen ezekre a változtatásokra. Nagyon fontos, hogy ez a változtatás nem valami fajta külső változtatást jelent, hanem a gondolkodásnak a megváltoztatását. Gondolkodtam rajta, hogy van-e nekünk ebből valami tanulság. Azon túl, hogy felismerjük azt, hogy Péter milyen nagy tettet visz véghez, milyen nagy változás következik be Isten akaratára, vezetésére az életében. Azt gondolom, hogy az egyik ilyen tanulság a mi számunkra, hogy Isten bennünket is tanítani akar. Azokat is tanítani akarja, akik hívők. Péter elég hívő, nagyon hívő, mondjuk így. Tanítani akarja azokat is, és azt akarja, hogy jobban megértsék az ő akaratát. És azt gondolom, hogy nekünk is szükségünk van erre a tanításra. Hogy jobban megértsük az ő akaratát, hogy ne rutinból legyünk hívők, hanem hogy megújuljunk folyamatosan ebben, és megértsük az útmutatását. Mert van Istennek útmutatása. Ez az útmutatás, ez ott van mindig a Szentírásban. A magunk életére nézve is van útmutatása, és az egyház életére nézve is ott van az útmutatása. És Isten azt szeretné, azt akarja, az a terve, hogy bennünket mozdítson, hogy ne maradjunk meg abban mindig, amiben vagyunk, hanem legyen ebben mozdulás. Azt gondolom, természetesen picit más a helyzet, de mégis hadd mondjam el, azt gondolom, hogy abból a szempontból mi is egy kicsit hasonló helyzetben vagyunk, hogy vannak szokásaink, van egy szemléletünk, van történetünk, van egy kialakult elképzelésünk arról, mit jelent kereszténynek lenni. Mit jelent Krisztushoz tartozni ebben a mostani világban. És ez az elképzelés úgy tűnik, hogy nem egy működőképes modell ma. Mire gondolok? Arra gondolok, hogy valamikor, nem is olyan nagyon régen, úgy történtek a dolgok, hogy megkereszteltek bennünket, talán még sokunkat, akik itt vagyunk, már én nem úgy értem, mindenkit gondolom, hogy megkereszteltek, vagy előbb-utóbb megkeresztelünk, hogyha szükséges, de hogy igazából a rend az úgy működött, hogy voltak olyanok, akik beültek a padba. Az nagyapák, az apák és a gyermekek, unokák egymást követték. Én tudom, hogy melyik padba ültek az őseim a bezdédi református templomba. Hát nem tudom, ki ül még ott, mert kicsit más a helyzet, mert hogy a férfiaknak volt meg a padja, a édesanyám pedig, hát hogy nem is bezdédi eredetileg, de most messzire vezet, kicsit belebonyolottam, és ő másik oldalt ül, mert ott különülnek a férfiak meg a nők, de hát nem csak a mi padunk lett üres, hanem sok más pad is. Sok más gyermek, unoka az, aki már nem ül azokban a padokban, ahol az ősök ültek. Miért nem? Hát azért nem mindenek előtt, mert minden megváltozott. És mi pedig azt gondoljuk, hogy minden ugyanúgy mehet tovább. Minden megváltozott. Abban az időben, talán 100 évvel ezelőtt is, még az úgy volt, hogy volt egy sodrás, aminek volt valami megtartó ereje. Az történt, hogyha valakit megkereszteltek, ha nem is nagyon járt templomba, de azért azt hallotta az iskolában, volt hittanóra, azért úgy a közgondolkodásban is nagyjából benne voltak azok a dolgok, azok az ismeretek. Én nem állítom azt, hogy mindenki elkötelezett személyesen, megtért hívő ember volt, de azért volt ennek a sodrás, benne lehetett maradni ebbe a sodrásba. Ha csak néha-néha elmentem a templomba, ha csak ünnepeken meg még olykor-olykor ott voltam, akkor még benne maradtam, hiszen mindenütt ez vett körül. Ez vett körül az egész életemben. Különösen egy vidéki településen, ugye református egyházunknak a nagyobb része abban az időben elsősorban a vidéki településeken volt, nem annyira a városokban, vagy az alföldi mezővárosokban volt a tömeg, de azt vette körül az embert mindenütt. Ha ott voltam a templomban, ha nem. Mindenkit megkereszteltek, mindenki konfirmált, mindenki szinte kivétel nélkül templomban esküdött, a lelkész temette el. Volt egy olyan keret, amiben benne lehetett maradni úgy is, hogy az ember nem igyekezett túlzottan. És közben nyilvánvalóan sokan voltak, akiket személyesen is megszólított az Isten ebből. Akik elkötelezettek voltak, akik tudtak áldozatot hozni. És voltak a többiek, akik élvezték bizonyos szempontból ennek az eredményeit, meg a gyümölcseit. Persze a legtöbb ember gyülekezeti tag volt, tehát egyháztag volt, még ez is egyfajta kötelék volt. Mára ez a környezet megváltozott. Mára nincs ilyen sodrás sehol. Mára, hogyha nem vagyok ott az Istennek a házában, akkor a következő lépés az lesz, hogyha nem vagyok ott a gyülekezetben, hogy máshonnan nem fogom megkapni ugyanezt. Semmi nem fog megtartani. És nem is tart meg. És itt tartunk most, kedves testvérek. És bizony olyanok vagyunk, akik azt hiszük, hogy minden ugyanúgy mehet tovább. Pedig nem. Az Isten tanítani akar bennünket, hogy nem. Azt mondja, hogy most rajtunk a sor, most másképp kell. Most elő kell vennünk a Bibliánkat, most imádkoznunk kell, most oda kell tennünk azt az életünkből, amiben áldozatot kell hozni, az időnkből, a lelkesedésünkből, mert másképp nem csak hogy a gyermekeink és az unokáink, hanem mi magunk sem fogunk megmaradni. Sokan, nagyon sokan gondolkodunk talán kicsit, vagy gondolkodnak nagyon így, hogy minden úgy megvan, és amikor akarunk, élünk vele. De ez az út, ez ma már nem járható így, mert látjuk, hogy megváltozott körülöttünk valami. És Isten hiszem, hogy tanítani akar bennünket, hogy mi is változzunk. Mi is változzunk, úgy, ahogy Péter tanította, Péternek is változnia kell a hitben is, az elfogadásban is, változnia kell abban, hogy megértse, nem személyválogató az Isten. Bizonyos tekintetben nekünk is ezt üzeni, nem személyválogató az Isten, ő meg akar mindenkit szólítani. Ne mi legyünk az akadályai ennek a megszólításnak. Bennünket is meg akar szólítani, bennünket is vinni akar magával, és meg akar tartani, és hív bennünket, hogy ebbe köteleződjünk el. Nem személyválogató, mindenki az ő népének a tagja lehet. Milyen szép idők is voltak ezek, milyen nagy idők is voltak azok, amikor így, ilyen csodálatos módon tudtuk meg, vagy élhették meg az őseink, vagy akár mi magunk is talán a hitünket. Azonban én hiszem, hogy Isten hív bennünket arra, hogy az ő gyermekeiként, hozzátartozóként olyanok legyünk, akik féljük őt, és az ő akaratát cselekesszük. Ezt a változást akarja hozni az életünkben, hogy ne csak sodródjunk, hanem mi legyünk azok, akik ezt a sodrást visszük. Ne csak sodródjunk, hanem mi legyünk azok, akik Isten kezéből személyesen is elvesszük az ő ajándékait. Egy nagy változásban van akkor a kereszténység. Megmarad egy kis zsidó csoportnak, és búvópatakként néha meg lesz, vagy elárasztja az egész világot, és mindenkit hív Istenhez. Vajon megmaradunk most abban a régi dologban, és talán még mindig lesznek itt-ott-amott református keresztjének, vagy Isten szent lelkétől vezérelve elárasztjuk az egész világot. Én hiszem, hogy az a feladat, amit Péter kapott, azt nem csak Péter kapta, azt mi mindannyian kaptuk. Akadályai vagy eszközei vagyunk ennek a feladatnak. Persze mindannyian mondhatjuk azt, hogy ez nem nekünk való. Nincs elég hitem, nincsen elég tudásom, nincsen elég lelkesedésem ehhez, de azt gondolom, hogyha Péter halász létére el tudta fogadni, hogy ő emberhalász lesz, és ő fogja vezetni a gyülekezetet, az első keresztény gyülekezetet, és nem csak azt, hanem a korábban a legtekintélyesebb vezető lesz, akkor talán mi is elfogadhatjuk, hogy ott akar látni bennünket az ő népe között. Ott akar látni az imádkozó, segítségül hívó és kegyelmet nyert népe között bennünket is személyesen. Mindig vannak ilyen változások, és a válasz mindig ugyanaz, a hitnek a válasza. Az Isten akaratának a követése, a ráfigyelés, a tanulás, és hogy tudjunk, képesek legyünk ebben megújulni, és képesek legyünk ebben változni. Hiszem, hogy bennünket is ugyanígy kiválasztott, mint Pétert, Isten bennünket is tanítani akar, és bennünket is alkalmassá tud lenni, tenni erre a feladatra. Végül Péter megérti, és együtt tudnak örvendezni mindazoknak, akik ott vannak, mindazoknak, akik elfogadják a Krisztust. Ilyen jó lenne, hogyha mi is ebben lenne olyan lelkesedésünk, hogy majd legyen kivel együtt örülnünk, legyen kivel együtt örvendeznünk. Olyan jó, hogy az Isten tisztelet elején itt egymásnak is tudtunk örvendezni. Egy igazán nagy élmény, és azt gondolom, hogy sokunk által várt élmény volt, hogy most vasárnapról vasárnapra újra találkozhatunk. Csak ne felejtsük el, hogy milyen nagy ajándéka ez Istennek, hogy itt lehetünk. Hát, ha megtanított bennünket arra, hogy ajándék, lehetőség és nem kötelezettség. Hogy kegyelem és nem elvárás az, hogy Isten népe tagjaiként együtt lehetünk, és az ő nevét segítségül hívhatjuk. Amikor azt mondja az ige, hogy nem személyválogató az Isten, akkor én legelőször saját magamra gondolok. Gondolhatnék másokra is, de az igazság az, hogy először saját magamra gondolok. És csodálom az Istennek a kegyelmét, hogy kiválasztott arra, hogy ismerjem őt. Csodálom az irgalmát, hogy annak ellenére, hogy sokkal tehetségesebb, sokkal álhatatosabb, sokkal ügyesebb embereket is választhatott volna erre a feladatra, biztos választott is, de kiválasztott engem is. Kiválasztott arra, hogy az övé legyek, hogy ismerjem a kegyelemnek az igéit, hogy ismerjem az ő szeretetének a szavát. És természetesen, amikor magamról beszélek, akkor ezt úgy értem, hogy mindenki elmondhatja magáról. Milyen csodálatos dolog, hogy nem személyválogató, hanem kegyelmi kiválasztással szeret bennünket az Isten. Kegyelmi kiválasztással szólít meg, és hív bennünket, és akar megtartani bennünket. Azt mondja, hogy minden nép között kedves előtte, aki féli őt. Nem azt nézi, amit az emberek néznek. Nem azt nézi, amit mi nézünk, ami a szem előtt van, hanem azt nézi, ami a szívben van. És ő e szerint választ ki bennünket, és hív el bennünket. Kiválasztottak vagyunk Isten kegyelméből, az ő szeretetéből, és meg akar bennünket tartani ezen. És természetesen ebből megtanulhatjuk azt, hogy másokra is vonatkozhat ez az üzenet. Másokra is vonatkozhat olyanokra, akikről nem is gondoljuk. Olyanokra, akik talán most még ellenségek, vagy éppen ha nem is ellenségek, de olyanok, akik semlegesek, és nem akarnak, nem tudják ezt a kérdést felvállalni, vagy nem is akarnak ezzel foglalkozni. Nem tudjuk, kiben, hogyan munkálkodik az Istennek a szent lelke. A mi dolgunk az, hogy bizonyságot tegyünk, ahogy egykor István, ő bizonyságot tett, és valahol ez egy olyan lavinát indított el, hogy a végén még Saulból is Pál lett. Egy olyan lavinát indított el, hogy egy kezdetben Jeruzsálemben létező kis közösségből, mert ha 3000-en voltak, akkor sem volt egy olyan óriási közösség, az egész római birodalomnak a legelterjedtebb vallása legyen 313-ra, kiírthatatlanul elterjedt. Kedves testvérek, Isten szent lelke vitte ezt véghez, és én hiszem, hogy mivel ahogyan nem fejeződik be az apostolok cselekedeteiről írott könyv, mert nincs vége, nincs befejezése, úgy ma is folytatódik. Velünk folytatódik. Isten velünk írja az apostolok cselekedeteit tovább. A te életeddel, meg az én életemmel. A mi megtérésünkkel, a mi bizonyságtételünkkel, a mi botladozásainkkal, azért Pétert is elég rendesen győzködni kellett, és a mi ragaszkodásunkkal. Adja meg nekünk, hogy legyen ebben örömünk, legyen ebben boldogságunk, és tapasztaljuk meg Istennek kegyelmét és békességét mindannyian az életünkben. Amen. A 483. dicséret első és második verseit énekeljük. 483. dicséretet. A 483. dicséret első verse így kezdődik. Mennybéli felséges Isten, kinek dicsőséged ott fenn, boldog lelkek seregitől, láttatik véghetetlenül.
Amen.
elcsendesedve, helyünkön maradva, vigyük hálaadásunkat és kéréseinket egyenként az Úr elé, imádkozzunk. Amen. Jöjjetek, emeljük fel a mi szíveinket, és imádkozzunk együtt is. Urunk Istenünk, olyan jó, hogy hozzád jöhetünk. Köszönjük a Te igédnek a biztatását, amikor arra emlékeztettél, hogy elhívtál bennünket a Te választásod és szabad döntésed szerint. Elhívtál, hogy hozzád tartozzunk, Téged kövessünk, és hogy örök élettel ajándékozzál meg bennünket Jézus Krisztus érdeméért. Urunk, köszönjük, hogy ismerhetünk Téged, köszönjük, hogy a Te kegyelmed napról napra megújul rajtunk. Urunk, kérünk Téged, hogy bátoríts meg bennünket a Te igéd által, hogy nem véletlenül történt az elhívásunk, a megszólításunk, hanem a Te kegyelmed szerint meg is akarsz tartani, meg is akarsz őrizni, sőt növelni akarod a mi hitünket. Bátoríts meg bennünket ott, ahol vagyunk, Te látod, hogy mik azok a nehézségek, amelyek körülvesznek bennünket. Hol vannak a hitünknek a gyengeségei, hol vannak azok a pontok, amiben Te rá tudsz mutatni arra, hogyan tudunk erősödni, hogyan tudunk jobban a Tiéd lenni. De látod, hogy az emberi kapcsolatainkban, helyzeteinkben milyen sokszor vannak olyan gondok, békétlenségek, amelyeken nem tudunk felülkerekedni egykönnyen. Kérünk, hogy adj nekünk békességet, segíts, hogy úgy tudjuk egymást szeretni, ahogyan Te szerettél bennünket, úgy tudjunk megbocsátani egymásnak, ahogyan Te megbocsátottál nekünk. Urunk, imádkozunk Te hozzád életünk minden területéért, eléd hozzuk szeretteinket, imádkozunk gyülekezetünkért, gyülekezetünk bizonyságtételéért ebben a világban. Eléd hozzuk a betegeinket, akik gyülekezetünk tagjai, vagy olyanok, akiket ismerünk, akik fontosak a számunkra. Különösen is imádkozunk ezen a vasárnapon Szabó Attila testvérünkért, az ő feleségért, családjáért. Hordozzad őt a Te kegyelmedben, szeretetedben, őrizd meg őt, és légy segítségül egész családja számára, hogy a Te akaratodat ismerjék, szeressék, kövessék. Urunk, kegyelmedet kérjük életünk minden területén, légy ott velünk a nehézségek között, hisszük, hogy nem hagysz el bennünket, hanem meg tudsz őrizni, és meg tudsz bennünket tartani. Köszönjük azokat, akik az utóbbi időben is megtapasztalhattuk, hogy meggyógyultak, és köszönjük mindazokat, Urunk, akik közöttünk lehetnek. Köszönjük, hogy együtt lehetünk a Te nevedben, kérünk, hogy légy segítségül, és őrizd meg bennünket. Imádkozunk azért, hogy ez a járvány minél előbb véget érjen. Köszönjük azoknak a szolgálatát, küzdelmét, akik részt vesznek ebben, és ezt igyekeznek előmozdítani, akár a betegágy mellett, akár más területen. Imádkozunk gyülekezetünkért, református egyházunkért, a keresztjén egyházakért, magyar nemzetünkért és országunkért, egyházunk, népünk, országunk vezetőiért. Jézus Krisztusért kérünk, hogy hallgasd meg az imádságunkat. Amen. Együtt is imádkozzunk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Hirdetem az adakozás lehetőségét tudva, a jókedvű adakozót szereti az Isten. Köszönjük az eddig érkezett adományokat is. Szeretettel hirdetem az alkalmainkat, a ránk következő héten a szokásos alkalmakat tartjuk, kedden zoomos bibliaórát, és megtartjuk a konfirmációs alkalmakat is. Csütörtökön 18 órakor itt a templomban a mennybe menetel ünnepére emlékezünk. Áldozó csütörtök a magyar neve, nem fejezi ki az ünnepnek az igazi jelentését, mint ahogy a húsvét a feltámadás ünnepe, mégis úgy neveztük el mi magyarok, hogy akkor már lehet húst enni, tehát kicsit más az elnevezés. Áldozó csütörtök a mennybe menetel ünnepe, 18 órakor kezdődik itt a templomban az istentisztelet, amelyet szokásos módon közvetítünk. Szeretettel hívjuk és várjuk a testvéreket. Ránk következő vasárnap tartunk istentiszteletet 10 órától ugyanígy a templomban, és közvetítjük. Szombaton lesz a Szeretett Hídnak a ezévi alkalma. Az Őrbottyáni Szeretett Otthonba szervezünk látogatást, kis munkával, nagy szeretettel, így várnak bennünket, ez lenne az elvárás. Van még egy fontos része, hogy most a rendelkezések szerint csak azok jöhetnek, akiknek személyesen van védettségi igazolványuk. Őket is óvva magunkat is, ők mindannyian be vannak oltva, az ott lakók, és ez a szabály, amit most be kell tartani. Aki szeretne jönni, vagy a kiküldött e-mail, vagy a honlapon keresztül elérhető jelentkezési lapon kérjük, hogy jelentkezzen, vagy személyesen Vida Csongor testvérünknél, aki szervezi, koordinálja ezt a mostani programot. Őrbottyánba, nem is tudom, hogy pontosan most hogy kell mondani, de testi és szellemi fogyatékkal élő embereket, fiatalokat és ápoltakat gondoznak nagy szeretettel református Szeretett Otthonban. Ide várjuk a testvéreket. Isten tiszteletünk végén egy régi éneket énekeljünk, bár Isten megújítani akar minket, hiszem, de azért a régi énekek mégiscsak erre is emlékeztetnek. Négy rövidke verse van, próbáljuk meg ezt elénekelni. A 261. dicséret saját dallammal nincsen, hanem a 241-es dicséret Szent vagy örökké Atya Úristen dicséret dallamára Balassi Bálint énekét énekeljük. Kegyelmes Isten, kinek kezében életemet adtam.
Kegyelmes Isten, kinek kezében életemet adtam.
Jézus Krisztus kegyelme, az Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen mindnyájatokkal. Amen.